Félelmetes fényes madár. Az öregedés már nem ijeszt. Ahogy borotválkozom, itt-ott meg kell húznom, ki kell simítanom az arcomon meglöttyenő bőrt. Jól hátra kell hajtanom a fejem, meg kell feszítenem a nyakam, hogy eltűnjön a tokám, amikor felkínálom borostás gégémet a metszően hideg vonalat húzó pengének. Acélpenge élen egyensúlyozik pejhüdő bőröm, és a róla levágott borostamaszk, amely aztán széthull, és lelöpedik a fehér mosdókagyló falán. Ezüstös borostacsonkok fuldokolnak a borotva habban. Kinyitom a csapot, erős vízsugarat irányítok feléjük, eltűnik a szétesett borosta arc a lefolyóban. Szembenézek magammal. Kicsit komikus a borotválkozás utáni fiatalság. Ha a szakálsörtéket lenyúzom róla, olyan az arcom, mint beteg csecsemőjé, vörös és ráncos. Dagadt, puffadt, de nem feszes. Bújkál a bőr alatt az öregség, mint egy vigyor. A nagyszobában fruzsináik szórakoznak. Itt a fél évfolyam. Alig férnek. Többségük vidéki. Kisvárosokból kerültek fel a város egyetemére. Kevés a helybeli, akikhez szombatonként elhúzódhatnának. Klubbá alakul hétvégére a nagyszobánk. Nekünk, öregeknek tapintatosan el kell húzódnunk a másik szobába. Lesütöm a fejemet, leplezem, vigyorgásomat, ha velük vagyok. Vicces, hogy még csak kezdő öregek vagyunk. Ha valakinek azt mondanánk, Fruzsina a mi lányunk, nevetne. 11 néhány esztendő választ el ettől a ficánkoló társaságtól. Mi Fruzsina szüleinek számítunk. Végre a Magnónak is hasznát veheti immár valaki. Az utóbbi esztendőben a rádiót is ritkán kapcsoltuk be. Fruzsina érettségizett, Fruzsina egyetemre felvételizett, csend volt a házban, sokszor nyomasztó. Nyakkendősen, puccosan feszengve, virágillatban lubickolva kicsengettük Fruzsinát. Szivarfüstben fuldokolva vártuk az egyetem folyosóján az eredményhirdetést. És most Fruzsina ifjúsága teljes átélésével felnőtt. Lezserül cigarettára gyújt, elszántan végig is szívja. Piális. Ahogy a tálcán koppan az üres pohár alja, ahogy a hirtelen szédület véget ér, a következőtől való félelmében már is beszél. El nem hallgatna, nehogy elkapja a feléje hullámzó, a következő szédület. A Magnó hangja elnyomja a suttogást, hát lehet biztonságosan suttogni tánc közben. A szemnek ártó fényeket biztosan kikapcsolta valaki, s a magam fabrikált a kis fali lámpával tangófény gyújtott. Tangófényt. Az én ifjúkoromban még így mondtuk. De hol van ma már a tangó? Már a mi időnkben se táncolták, inkább gyújtották. Vajon a félhomályt most is tangófénynek nevezik? Szerinted tudnak ezek tangózni? Faggatom Annát. De a fali lámpát lecserélem. Egy cselesebbet szerkeztek. Szeretek pepecselni. Lámpafabrikálás közben jött valamikor az ötletem, hogy fogtechnikus leszek. Úgy hittem, ez a kézügyesség teteje. Lényegében nem tévedtem. Tompán szűrődnek át hozzánk a hangok, mint valami távoli dobhang. Testek dobognak, lüktetnek ott túl, a nagyszobánkban. Nem látom őket, de tudom, hogy belefeledkezve egymásba, magukba, ritmusba, új ég nyílik föléjük, fölénk. Alatta egyformán esendők vagyunk. Ösztönök dobálnak szalmaszál könnyűvé vált testeket. Feldobják, mint kockát, a sorsnak. Anna vörösbort kortyol. Én teát. Hegyezem a fülem. Ha nem szégyelném, oda tapasztanám az ajtóhoz, leselkednék a kulcsukon. Ahogyan végig követtem Fruzsina gyerekkorát, kamaszkorát, nehogy valami történjék vele. Hogy bármikor közbeléphessek. Mit cikázik a másik szobában ritmusra ringó Fruzsina szalmaszálkönnyű testében? Sorra veszem, felidézem, felsorakoztatom, elemzem, vizsgálom a fiúkat, akik a túlsó szobában vannak. Felnőttesdit játszó nagyzoló soancok sereglete, hogy egyenként milyenek, nem tudom. Vajon ott, a másik szobában bátyám lányában nem kelte életre a szerelem? S nem gyúrja-e más emberré? Félelmetes ereje hova dobja? Merre sodorja? Persze, örülni kellene Fruzsina szerelmének. Örülnék is neki, de... Anna helyett én ugrok segíteni Fruzsinának. Kinyitjuk az ablakokat, a felforgatott szobát elrendezzük. Lopva figyelem, látok-e rajta valami különöset. Kutatom kipirult arcát, melyen nem látszik fáradtság, pedig elég késő van már. Személy csillogását figyelem, de nem tudok kiolvasni semmit. Ez iszonyúan dühít. Bánt a Fruzsina konok szótlansága. Úgy meredek rá, mint egy ismeretlenre. Lefekszem. Csend van. Szeretem a csendet. Anna vörösbor illatba mélyen és nyugodtan alszik. Én még sokáig nem tudok elaludni. Félelem settenkedik. A vörösbor illatban a nagyszoba egy ideig kiszellőztethetetlen, fiatalos testszagában. Még sejtelmem sem volt, mi a szerelem, s már féltem tőle. A szavak valami félelmetes erőről beszéltek. 4-5 éves koromban találkoztam először a szerelemmel, a bolhaszegi kölykök mondataiban. Bence erős és virgonc gyerek. Miatta eltűrnek maguk között a nagyobbak, akik már sokat, nagyon sokat tudnak mindenről. Én csendesen totyogok utánuk, hallgatok, és a világért se árulnám el a nagyok előtt a tudatlanságomat. Örülök, hogy megtűrnek. Bencét is szégyellem faggatni. Dicsekvéseikből, madárnyelvükből lassan levezetem, hogy a férfi és a nő egymásnak van teremtve, s amit egymással művelhetnek, az valami titokzatosan, borzasztóan, szörnyűségesen nagy dolog. A félelmetes erő ebből a mondatból süvített ki, melyet később annyit forgatok a fejemben.
Szász Istvánka az óvoda kertjébe ki akarta fúrni a deszkát Bardóczi Olgával.
A felnőtt nem volt az utcán, a gyerekek körbeugrálták Istvánkát.
Jújúj, ki akartad fúrni Bardóczi Olgát?
Amire Istvánka követ ragadott, csúfolkodóknak rohant, akik Olgát is körbevették.
Jújj, ki akart fúrni Szász Istvánka?
Mire Olga nyelvet öltött rájuk, de legtöbbször sírva fakadt.
Honnan ilyen iszonyatos erő? Hogyan lesz férfi a nő mellett annyira erős, hogy... Az óvoda kertjében nem volt fúró. Fúrónak az Istvánka fütyijét nevezték. Ez számomra is világossá vált, hiszen a nagyok érdeklődése e körül forgott. Ha valaki elővette megmerevedő distinkcióját, a többi kíváncsian, irigyen köréje gyűlt, megismételni a mutatványt, versenyezni, kié áll hosszabb ideig. A deszkát is átütő, félelmetes erőt nem volt kivel megtárgyalnom. A kicsik közé nem keveredtem, miután már befogadtak a nagyok, na meg Bence is mindig cipelt maga után, nagyapám azt ígérte, kitekeri a nyakát, ha valami bajom esik, úgy vigyázzon rám. Így aztán magányos kisgyerek lettem, magamra, a szavakra és a képzeletre voltam utalva. Anyámtól talán mertem volna kérdezősködni, de ő nagyon keveset volt otthon. Hazajött megszülni minket, néhány hónapig maradt, és ment vissza vásárhelyre szolgálni. Ritkán látogatott meg. Színes, gyertya alakú cukorka rudakat hozott, és ruhát, cipőt. Akkoriban sok ruhánk volt. A nagyság a gyerekeitől maradtak, de szépek voltak. Ilyenkor minden egyéb kiment a fejemből, csak pislogtam hálásan és boldogan anyámra. Mikor anyánk hosszabb időt töltött otthon, nagyapáméknak segített napszámba járt. Mi Bencével azt hittük, otthon is marad velünk végleg. Ha kérdeztük, mindig azt mondta. Igen. Megnyugodtam, hogy egyszer majd tőle, ha egyedül lesz, megkérdezek ezt-azt. De este felé beállított hozzánk az a lánya a szomszédfaluból, aki vásárhelyről ismerte anyámat. És bejelentették, visszamennek a városba. A gyertya vastagságú cukorkákra emlékezve mi ezt nem bántuk. A lányra nem emlékszem már, csak azt tudom, hogy ámuldoztam, mert olyan szépet addig még nem láttam, és hogy egyvégtében kacarászott, kérdezősködött, és hogy én, megilletődve, egy szó se tudtam kinyögni, mert ő tovább kacagott. Jaj, te kicsi mutúj! Nagyapám kiment aludni az udvarba, anyám barátnője a kanapéra feküdt, maga mellé vett, ott aludtam el mellette. Ilyen arra ébredtem, hogy merevedésem van, mint a nagyfiúknak. Ilyenten kaptam oda, takargattam a tenyeremmel, de a hirtelen ijegység hamar elmúlt, mikor láttam, hogy éjszaka van, és egyedül vagyok ébren. Izgultam. Most mi lesz? Félelmetes erőt éreztem az ágyékomban. A szomszéd faluból jött lány összekuporodva aludt, hátat fordítva nekem. Éreztem, ha engednék az ágyékomban feszülő indulatnak, át tudnám ütni az alvó nő hátát. Meg is halhatna. Megijedtem, és még félelmetesebbnek éreztem az ágyékomon ágaskodó erőt. Ijedten, bűntudattal kucorodtam össze, lapultam a falhoz. Küzdeni ellene. A szerelemhez társult félelmetes erőnek ellenszegülni. Gyerekkoromtól bennem volt az ösztön, hiszen mindig csak pusztított, pusztítja magát, a szerelmet is. Egymásra hányja, dobálja az embereket, és valahol a nagy tülekedésben megfullad a szerelem. Képzeletembe félelmetes erők dobálták a hajdani Gáspár Bencéket. Nagyapámat egyenesen unokatestvére mellé, hogy újabb Bencék állhassanak helyettük a sorba. És az apám, akit el sem tudok képzelni, vagy Bence bátyám ismeretlen apja, anyám? Születésünknek van-e valami szelidebb előzménye, ami hasonlítana a szerelemre? A kisgyerekkorból kifelé növekedve összebarátkoztunk bátyámmal. Bence sokszor élt a nagyobbik testvér jogával, néha szórakozásból is elvert. De védtük egymást. Veszekedés esetén falubeli kölykök utolsó kártyája ez volt ellenünk.
Bitang! Kurva fia, azt se tudod ki az apád!
Bármelyikünknek mondták, a másik is ugrott megtorolni a sértést. Ugyanilyen egyetértésben, elszánt kíváncsisággal ugrottunk volna bárkinek, akiről sejthettük volna, hogy kiszedhetjük belőle születésünk titkát. Egy-egy eleven égő szégyen voltunk. Ha tovább marad életben anyám, és nem hal bele betegségébe bátyám, mond valamit nekünk. Mikor meghalt anyám, azért sírtunk, ma is eleven ez az érzés, mert nagyapám nem akart fekete ruhát, fekete kabátot venni nekünk. Szvetterbe kísértük anyánkat a temetőbe, karunkra fekete szalagot rögzített nagyanyám. Bence akaratos gyerek volt. Mindent tudni akart, nem félt annyira, mint én. Talán 6. osztályos volt, húsvétkor öntözni mentünk, ő nagyobbacska lévén illogatott is, ha kínálták. Hazafelé felpanaszoltuk egymásnak, milyen szerencsétlenek vagyunk. Mindketten sírtunk. Ő dühében, tehetetlenségében, haragjában, én a rettenettől. Nagyapám nem volt otthon, s a felháborodott Bence egy darab hasított fát vett a kezébe. Nannyó, ha nem mondja meg rögtön, hogy ki az apám, akkor magának most vége van. Nagyanyám védekezően arccal emelte karját, alól a pillogott ki bátyámra. Nem tudhatom, kicsi fiam, vásárhelyen szolgált akkoriban, mire Bence megtörve megint sírni kezdett. Legalább az Áronét mondja meg, azt tudja! Nagyanyám kivette bátyám kezéből a fát. Sejtem, de nem mondhatom meg, hogy ne legyen kit szembe köpnie. Leült, és ő is szipogni kezdett.
Úgy itt hagyjuk egyszer magukat, de úgy,
brühögött Bence, és én bólogatok. Az álmunk ott hagyni az öregeket. Már mindent tudtunk az életről, épp csak még kicsik vagyunk hozzá. Minél előbb felnőttek szerettünk volna lenni, de másképpen nagyok, mint környezetünk felnőttei. És másképpen lettünk felnőttek. Aki a kötelező 7 osztályt kijárta, felnőttnek számított. De már 7. elég komolyan nekilátott mindenki felnőttet játszani. Bátyám már alig beszélt velem, kortársaival csatangolt. A bolhaszeg amolyan nem így gyakorló terep volt a zsohancok számára. A cigánylányok menyecskék segítették át őket a tűzkerességen. Félelmetesen nyíltan folyt. A félig még gyermek zsohancok a világháborút járt katonák durvaságával részletezték, dicsekedtek egymás előtt, és tették félelmetessé előttünk kisebbek előtt élményeiket. És azt, ahogyan átléptek rajtuk. Gondoltam, bátyám is ilyen könnyen elszakadt Bözsitől, aki alig volt idősebb nála. A grófoknak is cigánylány szeretőik voltak, olvashattad, nagyobbította magát szemembe Bence, és ez úgy hangzott, mint kortársai dicsekvései. De hegykesége csak pillanatnyi tartott. A felszentelése komolykodóbbá, mogorvábbá tette. Nem tudott elmaradni Bözsitől, hogy cigánylányt a grófok mellé állította, abban később védekezést láttam nagyapám felé. Megnéztem egy könyvben, mondta Bence, és ilyen idős korban már lehet gyerekünk. Mintha irázkodást kaptam volna. De ő komolyan beszélt. Egy gyerek arról, hogy neki már lehet gyereke. Irigykedve, csodálattal néztem fel Bencére, akit nem dobál kénye kedvére a szerelemmel párosuló félelmetes erő.
Ha gyerek lesz, mondta Bence szenvedő arccal, mert bátyám ez a gyerek felnőtt szeretett volna lenni, és gyereket kívánt, de maga is gyerek lévén félt. Itt hagyom ezt a vén, kulák bérencet, és elmegyünk valamerre.
Ezt, hogy elmegyünk, úgy is érthettem, hogy mi hárman. Ő, Bözsi és én.
Hogy bátyám ténylegesen elvisz nagyapámtól. Kiemel a szégyenből, hisz ő valamilyen csoda folytán szinte felnőtt.
Minket csak a felnőttség ment majd meg. Milyen könnyűnek tűnt ez akkoriban. Bátyám elrugaszkodik nagyapám udvaráról, visz engem is, akinek nincs még rugaszkodásnyi erőm.
Bözsire, aki felnőtté tette Bencét, végtelen hálával és csodálattal néztem.
Bátyám komoly lett. Megfontoltabb, férfias.
Mit vettem észre abból, ami velünk történt?
Játszó gyerekek voltunk. Felnőttet, férjet, feleséget, más életet, apaságot, gyereket játszottunk. És egyszer csak jövőben volt Fruzsina.
Bátyám Jácinak tűnő komorsága bugyuta valósággá vált. Ki tudhatná, mikor, milyen pillanatban ért véget a játék? Csak a döbbenet maradt velünk.
Bence még nem látszott nagyon betegnek. Akkor még a vásárhelyi klinikán sem vizsgálták meg a professzorok. Épp csak szürke volt, gyenge, és nagyanyám éjszaka azt suttogta nagyapámnak.
A gyerek kimúlik a világból.
Nagyanyám vastag szelet zsíros kenyeret nyomott a kezünkbe.
Meg kell erősödnöd, mondta Bencének.
Frissen sütött kenyér volt, habzsoltam. Bence unottan majszolta, majd csodálkozva nézte, és felé mutatta a szelet kenyerét, az egyik harapás nyomába beletapadva enyhén véres foga. Vigyorgott, és felső fog során hüvelyk ujjával a kiesett fog vöröslő helyére mutatott. Hányni kezdtem. Nagyanyám felvette a földről a kenyeremet, és a tyúkoknak dobta.
Végy erőt magadon, suttogta.
De Bence csak vigyörgött, nem látszott megbántottnak. Másnap is hánytam, amikor nyelve hegyével egyszerűen kitolta egy újabb fogát a szájából. A kifordult fog ott billegett az ajka szélén. Onnan a földre köpte, inkább fújta. Mire vásárhelyre vittük Bence néhány nap alatt, vigyorogva kitolta a szájából majdnem minden fogát. Egyszer csak nem volt, aki megmentsen engem. Én nekem kellett megmentenem, amit még lehetett. Bencét vásárhelyről hazaküldték, megrodgyant, szürkévé, pejhütté, totyogó öreggé lett. Bamba szemmel bámult a kapu előtti padról a világba, mely már nem érdekelte. Hova tűnt a felnőtté avató szerelem? Hát a visszafiatalító. A falu körbe kíváncsiskodta az összeasszott, megőszült Bencét. Ott láttam szaladni, kész kíváncsiak között Bözsit, akivel talán az írtózat tétette le küszöbükre a csecsemőt. Vajon mit művelt még Bözsivel az iszonyat? Én ott hagytam nagyapámékat. Felnőtt gondoskodással döntöttem a gyermekotthon mellett. Felnőttként gondoltam később Fruzsinára, és bizony, még igencsak gyerek voltam. Féltem a szerelemtől, de attól még jobban, hogy kimarad az életemből. Frontot járt öreg katonák, éjjel-nappal dolgozó, kimerült sebészek, foglyok és vallatótisztek mindazt mondják. Egy borotválkozás felér 2 óra alvással. Fölkelek a vörösbor illatú alvó Anna mellől, és indulok borotválkozni. A házunk előtti padról a falut, vagy a kertünk és a mező között senki földje mesdjéjét láthatta Bence. Ezen a meredek részen sűrű zöld bozóttá nőtt a fű. Hasoncsúszva alagutakat tapodhattunk a tövénél, és térdünkkel és könyökünkkel úgy haladhattunk benne, hogy a fűbozót felszíne megserezzent. Bármeddig mehetett volna a fű alatt Bence. Mikor elszáradt a fű, még merevebben őrizte a zizegő sárga bozót az alagutakat. Csak a tél és a nagy fagyok után csupaszodott le a senki földje. Akár egy rosszul borotvált öregember áll. Az ödből sárgába váltó, alagutakat rejtő bozótot nézni Bencének való látvány lehetett, hiszen a fű sem évtizedeken át zöldel és őszül. Évtizedekkel ezelőtt nagyon fiatalon vörösbort ittunk Annával. És én mondtam neki, nem a vörösbor, hogy igen, szerelmes vagyok belé, és feleségül veszem. Azt nem mondtam, hogy mindig féltem a szerelemtől. És azt sem mondtam, hogy reménykedtem is, kimenthet a félelemből, kimenthet képzelődéseimből. Ilyenkor csodálatos, könnyed, fényességes madárnak tűnt a szerelem, mely lesiklik felém, és magával ragad. Ahogy bátyám fölé röppent, és egy pillanatra azt hittük, megszöktet minket nagyapám udvarából. Fruzsina, miként cikkan fejed fölött ez a madár?